Tisztelt konferencia, kedves kollégák, megkezdjük a következő szekciót. Szűcs István Gergely, a Veszprém megyei levéltár és a Trianon 100 lendületkutató csoport munkatársának a menekült kérdésről.
Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt hölgyes és urak, kedves kollégák! A tanács kormány működésével kapcsolatban viszont ritkán szokott előkerülni a szociálpolitika kérdése, és azon belül talán még ritkábban szinte alig a menekült kérdés. Persze joggal tehetjük fel a kérdést, hogy volt egyáltalán menekült kérdés, és volt egyáltalán a tanács kormánynak menekült politikája. Következőben ezekkel kapcsolatban igyekszenek két információt megosztani önökkel. Ugye már a kortársak körében sem volt egyértelmű a tanács kormány menekült kérdése, vagy menekült politikája. Ugye 1924-ben elkészült az Országos Menekülti Hivatalnak a 4 éves működéséről készült jelentése, amely azonban nem tesz említést a 1919 tavaszáról és nyaráról. A fonalat 1919 őszén veszi fel, amikor az első, a békelőkészítő osztálynak a keretein belül megalakult az első államilag irányított menekültügyi osztály. Azonban ez nem volt igaz, hiszen már a Károlyi kormány alatt is voltak erre vonatkozó próbálkozások, és hivatal is működött. Mindenesetre a Országos Menekülti Hivatal, ami 20 és 24 között működött, nem tesz említést erről, hogy mi volt 19 tavaszán és nyarán. Ezzel szemben viszont szerepeltet a jelentésében adatokat 18 vagy 19-ről. Itt látható, hogy 1918-ban, abban a két hónapban, novemberben és decemberben majd 60 ezer főben határozza meg a menekültek számát. 19-en pedig ennek a duplája, az egész évre lebontva több mint 110 000 főről beszél. Viszont azt nem lehet tudni, hogy ez hónapokra lebontva hogyan néz ki, de nem tudhatjuk azt, hogy ez a 110 000 fő, ez vajon 1919 augusztusától értendő, vagy pedig az egész évre, és akkor benne foglalva a tanács kormány alatti menekülteket is, bocsánat. Ugye, ami érdekesség még, hogy az északi vármegyéből gyakorlatilag megháromszorozódott a menekültek bejövetele 1919-ben, ez nyilván összefüggött a csehszlovák hatalomnak az intézkedéseivel, a katonai offenzívával, majd pedig visszavonulással is. Ha nézzük a tanács kormány alatt keletkezett iratokat, sajtótermékeket, akkor alapvetően háromféle kontextusban jelenik meg a menekült kifejezés. Egyrészt megjelenik a korábbi hatalmi elitnek a Bécsbe való vagy külföldre való menekülésében, ugye amikor menekültekről beszélnek a tanács kormány sajtója vagy a hivatalos iratai, akkor egyrészt a politikai menekültekről beszélnek, másrészt a menekült direktóriumokról, itt döntően ugye a románok általában megszállt területekről menekült direktóriumokról van szó, egyik legismertebb a Nagykárolyi direktórium, amely többször is megjelenik a szövegekben, illetve a harmadrészt pedig azokról a polgári menekültekről, amelyekkel én is foglalkozom, akik már 1918 végétől, tehát 19-ben is folyamatosan érkeztek az ország belső magyar fennhatóság alatt lévő, igaz, tanács kormány alatt fennhatóság alatt lévő területeire. Ugye a menekült kérdés az alapvetően egy szociális kérdésként fogható fel, nem véletlenül leginkább a belügyi, a szociális termelési népbiztosság illetékességi köréhez tartoztak. Ugye alapvetően egy lakhatási kérdés volt a menekült kérdés, élelmezés és segélyezés. Ugye aki elmenekült korábbi lakóhelyéről, vagy pedig állomáshelyéről, ha hivatalnak volt, legtöbb esetben ingóságát és ingatlanjait is hátrahagyta, és gyakorlatilag valóban néhány bőrön, de jobb esetben tudott elmenekülni. Tehát ő, mint mindenféle vagyonnal nem rendelkező, helyben nem rendelkező személy érkezett meg az ország középső harmadába, döntően ugye Budapestre, és a tanács kormány nagyon sok esetben a hajléktalanokkal együtt kezelte a menekülteket, hiszen nem volt se hajlékuk, se vagyonuk. És ami érdekes, hogy a katonai kérdésként is megjelenik a menekült kérdés, 1919 májusától, hogy az északi hadjárattal párhuzamosan több felhívás is kering a sajtóban, illetve megjelenik a forradalmi kormányzó tanácsnak a jegyzőkönyveiben is, hogy a menekülteket be kellene sorozni a vörös hadseregbe, és itt inkább a zsold és a menekült segély kapcsán alakul ki vita a forradalmi kormányzó tanácson belül. Ugye, ahogy mondtam, volt előzménye a menekültek történetének. Ugye 1918 végétől, ahogy az osztrák-magyar vonalja összeomlott, a későbbi utódállamok ugye megindultak Magyarország határai felé, nagyon gyorsan be is léptek az országba, és ahogy törtek előre, ezzel párhuzamosan nagy része a korábbi magyar állami hivatalnokai menekültek az ország középső része felé. Gyakorlatilag az máig is az a legnagyobb probléma, hogy nem lehet pontosan tudni, hogy hány menekültről beszéltünk, hiszen alapvetően a menekültek regisztrálásra, ugye az békehelyzetben ugye a határokon történik meg, amikor van egy fix határ, ahol megérkezik a menekült, és ott őt regisztrálják. Ugye itt viszont arra volt szó, hogy 1918 végétől gyakorlatilag folyamatosan északról, délről, ugye törtek előre a később utódállamoknak a hadserege, és ezzel párhuzamosan pedig menekültek ezek az emberek a biztonságot jelentő ország középső felé. Tehát a regisztráció ebben az időszakban nem igazán működött. Egyébként az olyan nagy állami vállalatok esetében volt némi részleges regisztráció, mint a MÁV vagy a posta. Ugye egy MÁV alkalmazott, vagy egy postai alkalmazott, amikor elhagyta állomásait, akkor neki elvben jelentkeznie kellett a legközelebbi üzemigazgatóságnál vagy igazgatóságnál, de számos olyan forrás ismerünk, amikor egy Brassóból menekült vasutas például jelentkezik először Brassóban, aztán Marosvásárhelyen is még lehet követni azt, hogy gyakorlatilag a román csapatok elő hogyan menekül és hogyan érkezik majd végül, mint oly sok sorstársa Budapestre. A Károlyi kormány nyilván érzékelve a menekültek számának növekedését létrehoz a menekültek kormánybiztosságát, amelynek elnöke a képen látható Lieber Endre, ugye később Budapestnek a főpolgármester helyettese volt. Tehát a Károlyi kormány december elején úgy dönt, hogy létrehoz ezt a kormánybiztosságot, a célja az, hogy regisztrálja a döntően, hogy a Budapestre érkező menekülteket, és igyekezzen eltársukról is gondoskodni. Egy másik érdekes hivatal az idegenek ellenőrző hivatala volt, ami szintén menekültekkel, de nem a úgynevezett magyar menekültekkel foglalkozott, hanem a Galícia és a Bukovinából érkezett menekültekkel. Ez már háború alatt is 17-ben is megvolt, vezetője Székely Vladimir rendőrtanácsos volt. Tehát ez a hivatal a menekült kormánybiztonság alá volt beosztva. A menekültek fő célja, hogy későbbi időszakban is 19-ben és 20-ban is, elsősorban Budapest volt, és igen nagyobb városok volt, de döntően Budapest volt. Ugye Budapesten már a háború alatt is súlyos lakhatási és közellátási problémák voltak, ezen csak tovább rontott egyrészt a frontról hozott ért több tízezres hadsereg jelenléte, másrészt pedig az idejben menekültek száma. Ugye 18. december elején egy 27 ezer főről beszélnek, és hogy láttuk, a menekült ügyi hivatal 60 ezer főben határozta meg a menekültek számát, akik az ország középső részé Budapest környékére érkeztek. Ugye a menekülteknek az ellátására gondoskodnia kellett az államnak. Ugye kezdetben úgy vélekedett erről a Károlyi kormány, hogy ez csak idéglenes menekülés tesz, és kezdetben a menekültek számára kiutaltak utazási költséget, utalták a segélyeket, illetve a fizetéseket, azonban hamar belátta a Károlyi kormány is, hogy ez tömegessé váló népességmozgásról van szó, így ezt már ezeket a segélyeket nem tudta folyósítani, és akkor egy hatalmas tömeg jelent meg Budapesten döntően, és az ő ellátásokról kellett gondoskodni. Ugye lakásról és közellátásról, közélelmezésről kellett gondoskodni. Ugye Garbai Sándor volt ebben időszakban az Országos Lakásügyi Hivatalnak a vezetője, az ő nevéhez kötik ezt a november 18-ai lakásrendeletet, amely korábbiak ellentétben egészen másképpen és az állam hathatós beleavatkozásával lépett bele a lakáspiacba. A lényeg ennek az, hogy ezentúl, ha egy tulajdonos ki akart adni egy szobát vagy lakást bérbe, akkor azt már az államon keresztül, a lakási hivatalon keresztül tehette meg. Tehát gyakorlatilag a lakáspiacon belül az állam, mint kiosztó szereplő ebben megjelent, és ami másik újdonság volt, hogy megjelentek az úgynevezett lakáskutatók, akinek az volt a célja, hogy felmérjék az üresen álló szobákat és lakásokat. Ezzel a lakáskutatók majd a később időszakban is megjelenek. Ugye Sipos András beszélt tegnap egy igen érdekes forrás kapcsán a házbizalmiakról. Ezek a személyek, akik a lakásokat és üresen álló szobákat kutatták fel, valóban nagy presztízsel rendelkeztek, pont amiatt, hogy óriási volt a lakáshiány és a megérkezési problémák is mindennaposak voltak. Hogy a menekült kérdés, megnézzük, hogy a forradalmi kormányzó tanács hogyan viszonyult a menekült problémához, akkor azt láthatjuk, hogy viszonylag ritkán jelenik meg a menekült kifejezés, mert a polgári menekültetnek a kifejezése a kormányzó tanácsok a jegyzőkönyveiben van, a rendeleteiben. Egyik ilyen a Landeri Jenőnek a belügyi népbiztosnak a beadványa, aki azt veti fel, hogy meg kell emelni, tehát március végén tartunk, meg kell emelni az addig 4 koronában meghatározott menekült segélyt. Kumbéla erre azt mondja, hogy segélyemelést nem lehet belevinni az osztály érdekeket, ezért ő ezt elveti. Pogány József pedig egyenesen azt javasolja, hogy nem kell segélye menekülteknek, hanem mindenkit be kell sorozni a vörös hadseregbe, és így nem lesz szükség menekült segélyre. Ugye, ahogy mondtam, májusban már egy katonapolitikai kérdés is lesz rétben a menekülteknek a kérdése. Ugye Varga Jenő itt a besorozott menekültekkel kapcsolatban veti fel azt, hogy a menekültek a Zsolt mellett kapják meg a segélyt, ahogy az ipari munkások ugye megkapják a Zsolt mellett a fizetésüket, így a menekültetek is járjon ez a fajta plusz további segélyezés. A július végén pedig néhány nappal a tanácskormány bukása előtt pedig a menekültek kátrédésnek ugye is napirendre kerül. Ugye ez már 1918 végétől folyamatosan az ide menekültek folyamatosan igyekeznek az államtól kártérítést szerezni, nyilván némi tőkét szerezni arra vonatkozóak, hogy a megélhetést biztosítsák. Nagyon sokan hagyták ott ingó és ingatlan vagyonukat, és ezeket próbálják valahogy az államon keresztül részben visszaszerezni, és erre jön egy rendelet, vagy egy határozat, amelynek lényegé az, hogy pénzben semmiképpen, természetbeni úton tudnak némi kártérítést fizetni, de végülis ebből se lehet semmi. És ami érdekes, hogy a szakszervezetek milyen fontos lett a szerepük, ugye erről is beszéltem a Sipos András, hogy az élelmiszerjegyek, vagy a bútorok kiutalásánál, a lakások kiutalásánál gyakorlatilag 1919 áprilisától szinte a szakszervezetek keresztül működött legalábbis hivatalosan a lakások kiosztása. Talán a lakhatás kérdése a legfontosabb, ami a menekült család számára fontos volt, tehát nyilván valahol mindenkinek laknia kellett, ez volt az alap, és utána lehetett, ha volt lehetőség, akkor munkát vállalni. Ugye Bőn Vilmos fogalmazta azt meg 19 áprilisában, hogy a lakásügy az alapvetően egy középosztálybeli kérdés, és ez már sok mindent elárul arra, hogy hogyan is viszonyultak a lakáskérdéshez és ezenből a menekültekhez is. Ugye március 25-én megszüntetik a korábbi lakáshivatalt, és helyette létrejön a lakásbiztosság, központi lakásbiztosság, és ami ebben érdekes, hogy egyrészt a hivatal megszűnik, és a hivatal egy az ügyiratok is megszűnnek, tehát akinek éppen egyárás alatt volt egy lakáshivatalása, újra kellett kezdeni, és most már a központi lakásbiztossághoz kell benyújtania. Ugye vidéken pedig a helyi díjatúrmok intézték a lakásoknak a szétosztását. Ugye a pérházakat nagyon hamar szocializálták, azonban itt is léteztek kivételek, de munkásoknak a lakásai, vagy a hivatalnokok lakásai, illetve voltak bizonyos mentesség, ahol olyan városokban, mint Kiskunhalas vagy Pápa, ahol kevés volt a bérlakás, ott egyszerűen ezt a fajta szocializálást ekkor még nem vezették be. Ugye, ami fontos és ami érintett a menekülteket is, az a Vágó Béla és a Szamulai féle lakásügyi biztosságnak a változtatása. Ugye április 8-án pontosan érzékelve az, hogy gyakorlatilag olyan tartanak a lakásviszonyok és a közellátási viszonyok Budapesten, és erről Samuel is ír, hogy mennyi visszaélés történik, és gyakorlatilag szinte mindenki az államon, vagy tanácskormányon kívül egyéni úton igyekszik érvényesülni, ezért Vágó Bélát és Samuel Tibor teljhatalommal ruházzák fel, hogy oldják meg a lakáskormányokat. Ők azonnal egy személycserét végeznek, és egy új lakáskatasztert vezetnek be, ugye erről Sipos András tábor beszélt részben, és gyakorlatilag Budapestre csak engedélye lehetne beköltözni, és ami fontos, hogy már itt megfogalmazzák azt, hogy az úgynevezett galíciaiakat, akiket ekkor ők némi túlzásra szerint 200 000 főben határoznak meg, azonnal ki kell utasítani Budapestről. Tehát Szabó Erdélyék néhány nap alatt igyekeztek megoldani ezt, ami korábban nem sikerült, és ami ennek a néhány hétnek a legérdekesebb, és ami a lakáskérvényezőket valóban érintette az, hogy gyakorlatilag megszüntették április 15-től az egyéni lakáskérelmezéseket, és a katonai és munkástanácsok, illetve a szakszervezeteken keresztül fordulhattak. Ennek a célja pedig az volt, hogy számtalan visszaélés történt, gyakorlatilag mindenki érzékelve az, hogy az állam, jelen esetben a tanácskormány nem képes a lakások megfelelő kiosztására, mindenki, ahogy máskor is előszokott fordulni, ismerősökön keresztül, különböző csatornákon keresztül igyekezett magának lakást szerezni. És ugye alapvetően a cél az volt a lakások kiosztásánál, hogy a proletárok kapjanak egyrészt jobb minőségű lakásokat, másrészt a menekült proletárok jussanak egy-egy kis szobába a lakáshoz. Azonban azzal, hogy kapcsolati tőkéken keresztül informálisan történtek a lakáscserék, ezzel ezt a tervet nem sikerült megoldani, és ezért a Vágó és a Szamuel féle lakáshivatal bevezette azt, hogy ezentúl már sok központira lehet lakásokat kérményezni. Mondani is van kell, hogy ez gyakorlatban nem működött. Például Eger egy jó példa erre, hogy április végén a helyi vörös újságban még mindig megjelennek olyan egyéni magán hirdetések, amelyben menekült vagy proletár családok lakásokat keresnek, vagy bútort szeretnének vásárolni, tehát gyakorlatilag hiába volt ez a rendelkezés, helyi szinten nagyon sok minden a helyi direktóriumtól függött. Idegen honosok összeírása is megjelenik, hogy ezt, és ezzel együtt a kialakultatásuk is, ez nagyon sok esetben azokban nagyon hamar elhat és nem működött. És ami még lényeges, hogy májustól kezdve éppen amiatt, hogy minél többen lépne ebbe a Vörös Hadseregbe, a menekültek hozzátartozói, akik bejöttek a Vörös Hadseregbe, elben előnyt élvezhettek a lakások kiutalásánál. És a menekültek ellátása hogyan is működött, ugye volt hogy volt egyáltalán a tanácskormánynak menekült politikája. Volt jó néhány, hát a hírekből jó néhány irodat láthatunk, azt gondolhatnánk, hogy itt egy egész jól szervezett hivatalokról volt szó. Volt ilyen megelkült a központi irodája a Gerlóci utcában, itt volt egy másik az Aréna utcában, a Mémosznak a helyiségében. Itt lehetett ebben regisztrálniuk a menekülteknek, és volt másik három bizottság, amelyben ugye látjuk, hogy országházak a második emeletén helyezkedtek el. Ugye ennél is fontosabb is, ami lényeges, hogy nagyon sok esetben lokális alakú szervezetek voltak. Ebből most kiemelném, hogy nem vennék végig az illaki menekültetnek az esetét, akik március első napjaiban a nyugati pályaudvarnak az érkező oldalán alapították meg ezt a menekült irodát, és ez az iroda gyakorlatilag megmaradt a Kranács kormány alatt is. És a menekültekkel kapcsolatban szintén vidékre volt jellemző az, hogy gyűjtéseket is rendeztek, ugye erről kevesebbet tudunk. Például Egerben vörös esteket rendeztek, ahol a bevételeknek egy része helyben lévő menekült diákoknak folyt be. És akkor a menekültek toborzása a Vörös Hadseregben, ami talán kevésbé feldolgozott témának számít, ugye szintén Bőn Vilmos fogalmazta meg azt, hogy katonai alkalmas eltársak nem mehetnek haza. Ez abból a szempontból érdekes majd, amikor elkezdik az északi hadjárat, ugye, és visszafoglalják az északi városokat, akkor ugye felmerül az, hogy visszatérhetnek oda a korábban elmenekült polgári alkalmazottak. Ez viszont regisztráció útján lehetne megtenni, megvan adva, hogy hol kell regisztrálniuk a visszatérni kívánóknak. Azonban, aki regisztrálni kívánt, és mondjuk megfelelő alkalmas volt, a megfelelő fizikai adottságokkal rendelkező, azokat nagyon sok esetben egyből be is sorozták a Vörös Hadseregbe. Úgyhogy ebből a szempontból a menekültek jelentős része és a férfiak nem tértek vissza, illetve a menekültek többség úgy gondolkozott, hogy ez egy ideiglenes állapot, inkább helyben, rosszabb körülmények között Budapesten vagy a Budapest környékén megvárja, hogy hogyan alakul majd a helyzet. Azonban a Vörös Hadseregben ettől függetlenül is voltak úgynevezett menekült zászlóaljak, ilyenek voltak például a szepességi zászlóalj, vagy a Stóc, Meszenzív, Kassa környékének is volt egy kisebb zászlóaljuk. De nem volt jellemző, hogy a menekültek nagy számban tértek volna be a Vörös Hadseregbe. És egy érdekes kérdés még így a végére, az a menekültek, külföldiek és idegen illetőségűeknek a kérdése. Ugye a külföldi állampolgárok és a galici esetében megkülönböztették ugye az idegen honosokat, illetve a külföldi állampolgárokat, és gyakorlatilag a úgynevezett galíciaiaknak a kezelése már a háborúat is több esetben többi hatóságnál megjelenik. De itt azt látjuk, hogy március elején, tehát gyakorlatilag egy nap alatt a tanácskormány megalakulása után Nyíregyházán már a munkástanács arról dönt, hogy összegyűjti az idegeneket, itt a döntően úgynevezett galíciaiakat, és kilakoltatja, és Miskolcán is néhány nappal később már a munkástanács határozott úgy, hogy ezt megteszi. Ezek legtöbb esetben nem sikerültek. Ugye Vágóról már említett, a Vágó Szamuel is szintén megtervezte ezt, hogy kitelepítik innen a galíciaiakat, illetve ami érdekes még, egy szintén rendeletben található, hogy a külpolitikai érdekre határozva azt tanácsolja, hogy azt ajánlja a formázat kormányzó tanács, hogy április végén a külföldi állampolgárokkal mindenki óvatosan bánjon, elektírásokat kerüljék el náluk, külpolitikai érdekekre határozva. Itt mondanom senki, így nem a galíciaiakra volt szó, hanem döntően ugye az Antant hatalma itt lévő állampolgárairól, diplomatákról volt ugye szó, és ugye júniusban továbbra is folytatódtak ezek a razziák a városokban, így például Budapesten, Miskolcon, Egerben is, amelyek a célja az volt, hogy az idegen honosokat, tehát a magyar állampolgársággal nem rendelkezőeket összegyűjtsék és végül kivigyék. Gyakorlatilag a 20-as évek közepén is még láthatunk olyan eseteket, amikor honossággal nem rendelkező emberek az állampolgársági kérvényei vannak beadva ezekbe a törvényhatóságokba, például erre Miskolc vagy akár Budapest is. Összességében elején ugye kérdést tettem fel talán magamnak is, hogy volt egyáltalán menekült politikája a tanácskormánynak. Azt lehet mondani, hogy kimondottan, vagy egészen másként közelített a menekültekhez, mint a későbbi kormányok. Ugye nem nemzeti alapon közelített, tehát nem azt nézte, hogy itt magyar érzelmi, vagy magyar állam a lojális személyek menekültek el, hanem osztály szempont szerint, illetve a szociális alapon közelített a menekültekhez. És gyakorlatilag a menekültek ellátását is osztály alapon igyekezett megoldani, ami azt jelentette, hogy fizikai munkások vagy szervezett munkásokhoz tartozó személyek, nem így menekültek, kaphattak gyakorlatilag lakást vagy ellátást, és ebből kifolyólag nagyon sok menekült kényszerült arra, hogy önmagát fizikai munkásként határozza meg. Ugye Sipos András jól mutatta be, hogy hogyan változnak ezek a foglalkozási besorolások néhány nap alatt, és gyakorlatilag ennek következően a menekültek, ahogy ebben az időszakban legalábbis egyéni úton igyekeztek megoldani sorsuk jobbra fordulását, mindenki ismerősökön keresztül igyekezett megoldani ezeket, és ezek a fajta érvényesülési lehetőségek határozták meg azt, hogy ők hogyan tudtak itt maradni, és hogyan tudtak élni. Gyakorlatilag központilag nem működött menekült politika a Tanács kormánynak, hiába volt néhány irodája és bizottsága, ezek a gyakorlatban valóban nem működtek. Köszönöm a figyelmet! Köszönöm.